Folytatjuk az Aqua & More-t itt a Szabad Esésben, a vendégünk még mindig dr. Dulin György, akivel az imént ott hagytuk el, hogy a 30-as cirkálónak milyen fenntartási költségei vannak, és akkor most kicsit beszélünk arról, mielőtt rámegyünk arra, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, hogy hol parkolhatnak ezek a hajók, és ténylegesen mennyi az a fenntartási költség, amit évente rá kell szórni.
Ja, hiszen ugye beszéltünk arról, hogy ez egy keskeny hajó, tehát akár kikötőben is nagyon kis helyen elfér és olcsón tárolható, de ugye egy csomó hajót látunk, aki meg bójánál.
Igen.
A
hajó tőkesúlyos, tehát...
Nem mehet be egészen.
1,50 m, 1,60 m a merülése.
Tehát a déli parton gondban van, Viktor.
Így van, tehát nem parton tároljuk, nem a kisvízben, hanem kikötő kell neki, főszabály szerint, és igaz, hogy keskeny a hajó, de nagyon hosszú. Tehát a legtöbb kikötőhely az 8-10 méteres hosszú hajókra készült, ez erősen kilóg, tehát nagyon sok kikötőhelyre nem tud beállni. Egyébként a kikötés az utóbbi idők egyik jelentős problémája. Egy kicsit vissza kell mennem a 80-as, 90-es évekre, amikor hirtelen nagyon sok hajó került a Balatonra. Volt egy kikötői kapacitás, amely ki tudta szolgálni az akkor meglévő hajókat. És akkor hirtelen évről évre rendkívül sok hajó került a Balatonra, főleg drágább hajók. Ez azzal járt, hogy a kereslet az megnőtt, az árak megnőttek, az olcsóbb régi hajók pedig kiszorultak a kikötőkből. Ugye hát ez mára odáig jutott, hogy ezek vagy parton állnak, vagy pedig alternatív kikötési módokat kell keresniük.
Például?
Hát az, hogyha a kikötőkben nem tudnak beállni, mert vagy nincs hely, vagy nem tudják megfizetni, akkor a vízen állnak. Ugye
egy bóján.
Így van, egy bóján állnak. Ugye a 80-as években, most már 40 éve vitorlázom, és a 80-as, 90-es években ez egy megszokott dolog volt, hogy akkor is voltak bóján álló hajók, és hogyha kimegyünk nyugatra, akkor ott is a tavakon a kikötői kapacitás az gondot jelent, és sok hajó áll bóján.
És akkor nem ennek kis csónakkal?
Igen. De nem olyan tavakon, ahol az átlag vízmélység 4 méter, hanem olyan tavakon, ahol 100 meg 200 méter a vízmélység. Nyilván nem a tó közepén horgonyoznak, hanem a tó partjához közel, de ott is meg tudják oldani. Úgyhogy jelen pillanatban ez egy nagy problémája a magyar vitorlázásnak, és ez egy megfelelő szabályozást is igényel. Szabályozás hiányában is azt látjuk, évről évre ilyen bójamezők alakulnak ki. Az én hajom Alsóörsön áll, de Rózsa meg tudja erősíteni, hogy Csopakon, Alsőrsön, Almádiban, a part mentén évről évre egyre több hajó van, ami ilyen bóján áll.
És akkor visszatérve Viktorhoz, ez szabad, vagy nem szabad?
Hát egyrészt meg az is érdekel, hogy milyen ökológiai lábnyoma van annak, hogyha a kikötőben áll, és milyen, hogyha a bója mellett áll.
Hát ez utóbbiból, én jogász vagyok, és nem ökológus, aztán nem tudom megválaszolni.
Az politikus válasz, igazi politikus válasz.
Én azt gondolom egyébként, hogy ugyanúgy lehet környezetkímélően állni bóján, és környezetszennyezően állni a kikötőben. Tehát én szerintem nem azon múlik az, hogy a hajó hogy áll, hanem a tulajdonos mennyire figyel a Balatonra és a környezetére. A szabályozást tekintve meg egy ilyen hallgatólagos tudomásul vételt látok én. Azt gondolom, hogy megfelelő szabályozás hiány vagyunk, és mégis a hatóságok kénytelenek eltűrni ezt, nem nagyon tudnak mit csinálni. Tény az, hogy egyre több bóján álló hajót tapasztalunk.
Jó, hogyha Viktor úgy dönt, hogy mégiscsak beadja a dereket és hajózik, és szerez bárhonnan egy 2 tonnás betonklocnit és egy bóját, lerakja, senki nem fogja levágni az orrát emiatt. Mert megtűrt állapot. Ugye?
Azt gondolom, hogy igen.
Igen.
Megtűrt állapot, és az azt jelenti, hogy nem is kell érte fizetni?
Na itt a másik kérdés. Mert hogy te mindig anyagiaskodsz, de egyébként
hát
igen.
Hát bocs, figyelj, ez szerintem sokakat érdekel.
Igen, de valahogy oda kell jutnod. Tehát,
de azért... hiába tetszik a titorlázás, hogyha sokba kerül, akkor hozzá se kezdek.
Tényleg ott kinek fizetni?
Induljunk ki abból, hogy ha veszel egy hajót, akkor az hajóhoz ragaszkodsz, azt meg akarod védeni. Ahhoz, hogy az időjárás viszontagságtól meg tud védeni ezt a hajót, ahhoz megfelelő biztonságos módon kell a bóján tárolnod. Tehát nem fogod tudni megúszni azt, hogy egy megfelelő tömegű beton, betonklocznit, tonnák. Tegyél le láncot, tegyél le. Tehát, hogy ez nem csak egy kötélen ott valami lifeg, és akkor arra te rákötöd a hajódat. Tehát ezt azért alaposan...
Körülbelül elsodródna valahova. Nem?
Így van. A másik az, hogy ugye azt is ki kell találni, hogy ez a hajó körbe tud forogni, mert ugye a szél nem csak egy irányból fúj, hanem változó irányból. Tehát ott egy olyan körben semmi más nem állhat, hogy ez a hajó az mindig a széllel szemben fog állni, és akkor az szépen köröz a szél viszonyoktól függően. Tehát azt sem mindegy, hogy hova teszed le. Nyilván a Balaton közepére tennéd le, akkor azt nem hagynák ott, tehát ez nyilván csak a part mellé, a nádas mellé tehető.
De mondok egy példát, jó, hogy érezzük a kockázatát is. Ugye közelmúltban azon ritka délkeleti szél fújt a Balatonon, amit nem szeretnek az északi partiak sem, és a már érintett Alsőr, Csopak, Balatonalmádi környezetben több hajó kötött ki a nádasba. Tehát elképzelhető, hogy ki tudjuk rakni őket klocnira, bójára, és sokkal olcsóbb, de azért úgy, hogy a Gyuri mondta, erre figyelnünk kell, hogy ez biztonságos legyen.
És a kikötő az mindenképpen biztonságos. Ugye ezek a hullámtörők már eleve a hullámok erejét lecsökkentik, a szél is kevésbé fúj, mert védettebbek ezek a kikötők, úgyhogy nyilván a biztonságos megoldás az a kikötő. És akkor, de ahogy a Rózsa is mondta, ugye vagy kiúszol, de hogyha ki akarod vinni a feleségedet, meg a gyerekeidet, meg akkor kivinni,
akkor a hátadon úsznak, igen.
Kivinni italt, meg ételt, akkor nyilván nem ki fogsz úszni, hanem vagy valaki kivisz téged, vagy egy kis csónakkal, amit a vitorlázók bocinak használnak, az egy kis evezős csónak, avval kievezel, és ameddig te vitorlázol, azt a bocit rákötöd a bójára.
Akkor ezért húzzák ott maguk után. Sokszor láttam ilyet, igen, már, hogy húzták, igen, maguk után a kis csónakot.
Hát ha húzhatják, mert ugye ez is egy jó kérdés, hogy ma húzható ilyen boci szabályosan, vagy nem.
Tehát valaki azt csinálja, hogy odaköti ezt a bocit az albójára, amin korábban a hajója állt.
Aha, tehát hogy blokkolja így a bóját.
És akkor addig vigyáz a bójájára, a kis boci őrzi, látják, hogy az az övé.
De az a helyes megoldás?
Hát ugye a kérdés, hogy húzhatod-e a hajódat, vagy nem.
Aha.
Érted.
Régen, a 90-es években rengeteget túráztak az emberek. Tehát elmentek egy hétre, nem az Adrián béreltek egy hajót több ezer euróért, hanem elindultak baráti társaságok, és körbejárták a Balatont. És nagyon sokszor nem kikötőben aludtak, hanem megálltak egy strand előtt, vontattak a kis csónakjukat, a bociukat, lehorgonyozták a hajót, kimentek a strandra, ott vásároltak a büfébe, kimentek étterembe, és aztán visszaeveztek, és ott aludtak horgonyon, és ezek a bocik tett lehetővé, hogy a kikötőn kívül is tudjanak túrázni az emberek.
Azért ez egy kicsit romantikusabb volt, mint
manapság ez egyre kevésbé dívik. Egy-két öreg motoros látok még, aki használja a bocikat ilyen célra.
És akkor beszéljünk most már arról is, motoros. Igen. Tehát igen, tudtad pontosan.
Tudtam.
Igen, mert néhány éve azt hallottam, hogy már nem lehet mindenhol a Balatonon motoros hajót használni. Tehát, hogy,
meg,
hogy
szedjük, aztán szedjük,
bejöttek, igen, az elektromotoros hajók, és akkor azokat lehet használni, de más miatt nem lehet használni. Szóval, hogy ezek hogy osztik el ennek a szabályozása a Balatonon?
Válasszuk szét, jó?
Jó.
És akkor menjünk úgy lépésről lépésre, hogy először nézzük a nem vitorlásokat. Ugye úgy hivatalosan robbanó motoros hajóval nem közlekedhetsz, csak speciális célokból. Mentő, rendőr, katasztrófavédelem, edzéskísérő.
Vizitaxi.
Vizitaxi, igen. Jaj. És akkor már mosolyog is, tehát kész.
Persze, látom. Mert hogy mindegyikre azt mondják, hogy vizitaxi, nem? Tehát, hogy megszerzik rá a papír. Figyelj, Magyarországon én
figyelj,
tudom
pontosan. Nem válaszolhat, mert megint az a hajó neve jutna az eszedbe.
Mosolyan mindent elárul.
Igen? Jó, akkor legyen úgy, hogy van a vizitaxi, igen, a bezzeg gyerekek.
Aha,
jó,
okay.
Akkor ezzel le van tugva a robbanó motoros motorcsóra.
És inkább beszéljünk a vitorlásokról, hogy azok mikor használhatnak
motort. Nem akarsz haragosokat, ugye?
Nem, én azt gondolom, hogy én inkább a vitorlázó témában vagyok otthon, és szerencsére
de azért... vagy.
Igen, de szerencsére még mindig viszonylag kevés motorcsónak van a Balatonon, bár ezeknek a száma is egyre nő. Mm-hmm. És most a robbanomotorosról beszélek, nem az elektromosról, mert azoknak a száma óriási mértékben nő, és ezeknek is megvan persze a maga problémája. Mm-hmm. Például csak egy dolgot említsek, az,
nincs
hogy...
Nincs elég kikötő.
Nem, hát a töltés. Ja. Hogy ezek a kikötőknek az elektromos kapacitása az nem arra készült, hogy ilyen giga akkumulátorokat tömegével töltsenek
fel. Ez ugyanaz, mint amit a közlekedésben itt a Váci úton látsz. Hogy szaladgálnak a villanyautók, de nincs hol tankolni.
Hát tolni kell néha.
Igen, na most ugyanez a történet, hogy ugye jönnek-mennek az elektromos sétahajók, motorcsónakok itt a Balatonon, egyre nagyobbak, de a kikötők még nem rendezkedtek be arra, hogy ilyen töltőkapacitással rendelkezzenek. Az meg tényleg hülyén néz ki, hogy benne van egy robbanó motoros aggregátor, és egyébként azt tölti az elektromos hajót.
Hogy benzine működik.
Na térjünk vissza a vitorlásokra.
De nézzük meg, így van.
Jelen pillanatban a most hatályos szabályozás alapján nagyon korlátozottan lehet csak motort használni, robbanó motort használni vitorláson. Ugye a 30-as cirkálon nincs is beépített motor, hanem egy ilyen külmotor
van. A végére ráakasztasz, kicsit mint a pecás.
Azt képzeld el, Viktor, hogy a mi hajunknak a fara az körülbelül két lábtalpnyi szélességű. Oda kell kivinnem nekem egy 25 kilós motort, és hullámos vizen azt fölhelyezni a motortartó bakra, és ott rögzíteni. Tehát gyakorlatilag én csak akkor szerelek motort, hogyha már végszükség van. Tehát a legerősebb szélbe is én bitollával állok be, mert sokkal macerásabb felszerelni nekem a motort, ami egyébként nincsen fönn alapesetben a hajón, hanem mi vitorlázunk. És ugye nagyon sokan megdöbbennek, amikor látják, hogy én vitorlával megyek ki a kikötőből.
Ezt akartam kérdezni.
Amit egyébként néhány kikötőben nem is szabad
már. Nem is
már.
Szabad.
Kell hozzá a motor, vagy ez a kis
vitorlá. A kikötőben való biztonságos közlekedéshez kell a motor.
Aha. Igen, de hogy
hiába ügyvéd, meg jogász.
Sokan el is felejtették már, hogy hogyan lehet kikötőből kiállni vitorlással, vagy vitorlával. Én mindig azt mondom az embereinek, hogy aki tud a kikötőbe vitorlázni, az kint is tud, meg kint nagy a hely.
Belül
meg kicsi, úgyhogy ha ott meg tud oldani, akkor kint is meg fogod
tudni. És most ugye tegyük hozzá azt, Viktor, hogy most a 30-as cirkáról beszélünk, amely egy klasszikus, nem beépített motorral rendelkező.
És rohadt hosszú.
Igen. Aha. És ugye ebből van kevesebb, és amit a Gyuri is említett, a mostani honfoglalók azokat a hajókat lészítik erőnyben, amelyikben van klíma, konyha, fürdő, és természetesen hatalmas beépített motor. És akkor ők kimeg bejönnek a kikötőből, csak néha többet használják. Tehát mondjuk átugranak Badacsonyba vele is vissza, és az nem biztos, hogy szabályos.
És akkor térjük vissza a szabályozásra. Tehát a kikötőből való ki- és beállásra lehet használni a motort, a kikötő bejáratától 300 méter les távolságban. Ezen túl lehet használni még a tihanyi rév környékén 300 méterre jobbra-balra a tihanyi révtől. Nyilván azért, mert a kompnak mindig elsőbsége van, hogy a komp járatokat ne akadályozzuk, majd azért a Rosta biztos elmondja, hogy egy kék szalagon körülbelül a kompnak mennyire van előnye, egy 600 fős vitorlás verseny szempontjából a komp néha olyan cikcakba megy, és hagyja, hogy a vitorlások elmenjenek, mert ugye a kék szalagban egy évben egyszer lehet a vitorlásoknak is előnye, ha bár a hajózás szabad alapján nem ez a helyzet. És ezen túl még rendkívüli eset van, ha valami sérült van a hajón, akkor lehet motorozni, illetve hogyha teljesen szélcsend van, ugye a szélerőt azt a Beaufort skála mutatja, az alapján tartjuk számon, hogy milyen erős a szél.
Tehát nem mondhatja azt, hogy nem volt szél, miközben volt szél.
Egyes Beaufort alatt, tehát amikor tényleg ki van simulva a víz, a legközelebbi kikötőbe el tudsz motorozni, illetve hogyha viharjelzés van, akkor is a legközelebbi kikötőbe tudsz elmotorozni.
Ugye Badacsonyból nem Almádi a legközelebbi kikötő.
És ugye mi a probléma ezzel? Tehát például, ha bérelünk egy vitorlást, és az utolsó nap vissza kell vinni az anyakikötőjébe, és nincs szél, akkor jogszerűen nem tudsz visszajutni, egy charterhajóval nem tudsz visszamenni mondjuk Badacsonyból Almádiba, csak hogyha szabálytalanul motorozol, és délutánra vissza kell érned, mert már kiadták a következő hétre egy másik bérlőnek. Vagy vitorlás verseny van, mondjuk Pünkösdi regatta, ami most idén sajnos elmaradt, és ennek az utolsó állomása a hétfői nap, akkor Keszthelyről Ábrahámhegyre megy az egész mezőny. Ábrahámhegyen befutsz a verseny véget ér, és onnan haza kell jutnod az anyakikötődbe. Hétfőn délután van, és mondjuk nekem alsóösre kéne visszajutnom.
És kedden ugye dolgozol, tehát hétfőn ezt ne kell tudnod.
Ugye az üvedetnél kicsit másként van ez, de mondjuk legyen az, hogy tényleg vissza kell jutnod a nap végére, és nem tudsz, mert nem fúj a szél. Na, akkor mi a helyzet?
Uh-huh. Hát annyi szabályozás van még itt, gondolom, hogy ezekre érdemes figyelni, de most az alapokat megtudtuk már megint.
Na ugye?
Legalább, igen. Most hát tudom, hogy nem szabad motorozni akármikor.
Igen.
Vitorlát meg kell tanulni használni.
Igen, és parkolhatsz is akár bóján is, csak tudod, hogy milyen feltételekkel.
Na jó van, köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Nagyon szívesen.
Dr. Dorin György volt a vendégünk, és persze folytatjuk jövő héten Rozsdával. Köszi Rozsda neked is a személyes jelenlétet. És kedves hallgatók, folytatjuk a szabadesést néhány perc múlva. Maradjatok velünk.